Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Nagyszerű lehetőséget kínálunk mindenkinek. 14-15 percben megtanítunk mindenkit motorozni, kanyarogni, hiszen egy olyan könyv kapcsán beszélgetünk, amelyiknek ez a fő indítatása és küldetése, hogy egyébként, amikor már úgy gondoljuk, hogy mindent tudunk a motorozásról, akkor legyen egy olyan olvasmányunk, amelyikből kiderül, hogy semmit nem tudunk róla. Dodor a vendégem, szervusz Dodor!
Sziasztok, és nagyon szép motoros napot ebbe az esős idő, úgyhogy más lehetőségünk nincs, mint könyvből tanulni az ilyen napokon.
Igen, régóta, nem is azt kérdezem, először azt kérdezem, hogy milyen motorosok vagyunk mi magyarok? Mi jellemző ránk?
Nagyon sokat változott a magyar motorozási kultúra, tehát a 90-es évek végéig, meg a 2000-es évek elején a nagyon durva fanatikusok ültek motorra, akik ez a száguldozó, vadember, és az nagyon konszolidálódott. Tehát elmentünk abba a fajta nyugat-európai stílusba már, ami nyugodt, ami felhasználó, tehát felhasználó jellegű motorozás, munkahelyre járok, agglomerációból, túrázgatok egyet az asszonnyal, barátokkal, nyugiba, tehát így nagyon sokat csillapodott igazából a 90-es éveknek a vadsága.
Ez nem lehet, hogy arra vezethető vissza, hogy mostanában azok a trendek, vagy legalábbis azt jelenítik meg, különösen ugye a motorgyártók, hogy öregszik a motoros társadalom.
Igen, ugyanezt akartam mondani, hogy nézzél magunkra. Igen, az a helyzet, hogy a fiatalokat már nem annyira izgatja a motorozás. Tehát régen, ez már 15 éve tudja egyébként a motoros piac, és ha megnézed a motorgyártókat, akkor ebbe az irányba is mennek el a idézőes tatás motorokat gyártanak. Érted, hogy könnyítették a motorokat, stb. És a fiatalos trendek azok annyira nem látszódnak. Most egy-két gyártó esetlegesen próbálkozik kisebb köpcent is, megint ez a sportosabb, vagányabb irányjal, de ez a régi korokhoz képest az elenyésző.
Hát én azon döbbentem meg most az elmúlt héten, két olyan nagyon nagy Magyarországon lévő márkakereskedésről hallottam, akik keresnek munkaerőt, eladót. Tehát és azt gondoltam, hogy ott sorbálnak a fiatal 20 éves fiúk, lányok, akik motort akarnak eladni, mert az az életük vágya, és nem.
Nem, most már megnézed, mindenki, aki fanatikus motoros volt, az megtalálta a munkahelyét, ahogy mondod, akár szerelő lett, akár motoros rendőr lett, akár valamilyen olyan munkát talált, futár lett, a lényeg, hogy motoron üljön, de hát amitről beszélünk, hogy öregszik a motoros társadalom, és nincs utánpótlás.
Illetőleg van még egy másik vetülete is, az mondjuk szerencse, hogy amit te mondtál, arra ugrom rá, hogy az a 40-50 éves leendő motoros, vagy mostani friss motoros, aki eljutott az életszakaszának egy olyan pontjára, hogy megvan a pénze rá, megvan a szabadideje, az most megvásárolja az első motorját. És ha megvásárolta az első motorját, akkor viszont el kéne menni tréningekre, nagyon sokat, vagy mondjuk egy ilyen könyvet el kéne olvasni, aminek az a cím, hogy kanyarvadász.
Igen, rengeteg a újrakezdő is, tehát aki ilyen 20 évesen motorozott, csak aztán jöttek ugye az életnek a dolgai, család, stb. És akkor azért le kell tenni a motort, és most elindultak oda. Megint a gyerekek már járnak diszkóba, nem kell őket felügyelni, meg elmennek a pasiukkal, meg a csajukkal, és apu megint elkezd motorozni. És akkor jönnek a nagy kérdések, mert olyan sokat változott azért a motor paletta 20-25 év alatt, hogy nem tudja, hogy induljon el, mert régen volt nagyjából kétfajta fő irányzatot, vagy három, voltak a nékidek, a sportok, meg a chopperek. Most meg azért ezerféle túramotor van, kis robogó, nagy robogó, túrarobogó, váltós legyen, ne váltós, ABS, mi legyen rajta, és onnantól kezdve egy nagy káosz előtt állnak az emberek, nem beszélve arról, hogy nagyon nagyban változott a motoroknak a felépítése miatt az irányíthatóságuk is, és amíg volt mondjuk az a klasszik vonal, most értse mindenki az alatt, hogy nézett ki egy MZ, és az volt a naked bike-oknak gyakorlatilag a forma világa, most mindegy, hogy japán vagy bármilyen motorról beszélünk, ugye most megváltozott minden, és előfordulhat, hogy fölülsz egy 500 köbcentis motorra, amit mondjuk 90-es évek elején azt mondtad 500 köbcenti, az óriási nagynak számított, mondjuk egy 250-es eltézés korszak után. Ma már az 500 köbcenti egy belépő kicsi kategória, nem hőköz hát, hogy 500 köbcenti, csak mondjuk akkora termetőek a motorok, akár mondjuk egy túra enduro, ami egy igazi hatalmas nagy motornak számít, és nem tudod, hogy mire számíts a motortól, és ugye ezért vannak a bizonytalanságok, hogy el fogom tudni vezetni, el kell, hogy érjen a lábam, teletalpa kell leérjen a lábam, lábújhegy elég, hogy fogok vele kanyarodni, és ezerféle kérdés van, még mielőtt valaki megvesz egy motort.
Igen, hát ugye erről órákon keresztül lehetne beszélni, de akkor koncentráljunk mégiscsak erre, és akkor innen kötök át. Sokszor hallom azt motorosoknál, akik fölülnek egy ilyen nagyon-nagyon modern motorra, amelyik már tényleg mindent csinál, már a hajszínedre is be tudsz állítani minden futóművet. Ó, majd a motor megoldja helyettem.
Nagyon-nagyon...
Te is tapasztalod?
Nem is azt, hogy hogy a motorra akarja rábízni, csak inkább azt gondolják, hogy a motorozást könnyen meg lehet tanulni. Uh-huh. És benne van a nevében segéd elektronika, tehát igazából a te vezetésedet segíti.
Jó, de ezt a kisbetűt senki nem olvassa.
Igen, tehát ez nem akarja, azt gondolja, hú, megveszek mindent, vannak hülye biztos motorok, mint mondjuk egy GS 1200 fölti BMW, és onnantól kezdve igazából nem is a felhasználó nem akar megtanulni, hanem a gyár nem hagyja megtanulni motorozni az embereket. Nincs egy kis rezzenés, egy kis kigyorsítás, egy kis elindulás, egy kis megcsúszanás fékezéskor, most már ez, hogy kanyar ABS, meg megcsúszás gátló, meg stb. Ez viszont kiveszi a motoros érzékeket az emberekből. Tehát amikor olyan motorokat gyártottak még, amiben nem volt semmi elektronika az indexen kívül, akkor nagyon lazán megtanultad, hogy hol vannak fejben a határok. Most igazából az emberek a saját tudás határuk fölött tudnak motorozni, mert nem is tudják azt, hogy az elektronika mennyi mindent intéz helyettük.
Hát ráadásul ugye lehet állítani, ha csak a mostani napra nézünk, esőmenetet, meg hegymenetet,
hát meg elektromos putómű, meg elindulás segítő berendezés, hogy megemeli neked a fordulatot, tehát kicsit hikomat lett ez a világ.
Tényleg, ha valaki a saját arcára akar formálni egy motor, teljesen megteheti, mert ez így működik. Szóval ezek a technikai újdonságok, ezek segíthetik az, hogy úgy hisszük, hogy is majd megtanulunk motorozni, de azért az alapokat azt mindenképpen el kell sajátítani. Kiknek írtad ezt a könyvet?
Igazából maga a könyv az úgy született meg, hogy elkezdtem én ezt a kanyarodás képzés jellegű dolgot, és azt elmondtam egy pár szóról, hogy az első képzések úgy mentek le, hogy álltam az útszélén, és fogalmam nem volt, hogy mit fogok csinálni. Néztem a motorosokat, néztem a jelentkezőket, és abban a pillanatban egy kikristályosodott a kép, hogy mennyi hibát követnek el. Onnantól kezdve, hogy kanyar megközelítés, kanyar bemenet, kanyaron végigmenés, kanyar elhagyás, és teljesen mindegy volt, hogy egy hete motorozik valaki, és egy hete van jogosítványa, vagy 20 éve, és odajön 100 000 kilométeres tapasztalattal, mert gyakorlatilag ugyanazokat a sablon hibákat és hamis biztonsági érzeteket alakítják ki magukban, és teljesen mindegy, hogy valaki mióta motorozik, megvannak ezek a teljesen rossz beidegződések, amit így vagy egymástól elnéznek, vagy...
Ezt akartam mondani.
Nem is
vagy
biztos.
Az oktatás hiányosságai.
Vannak, inkább azt mondom, hogy a hamis biztonsági érzet azért alakul ki, mert a motoros egy rossz döntéshozatal miatt, mondok egy konkrét példát, mondjuk egy bal kanyar úgy közelít meg általában egy motoros, mindegy, hogy belátható vagy beláthatatlan, hogy legtöbb a felező felé húzódik.
Így van.
És onnantól kezdve ezt azért csinálja a motoros, mert tudja jól, hogy a kanyar végén, amikor a kigyorsítás következik, akkor jellemzően el kell sodródni a saját sávjában az útpatka felé. És ezt a hibáját, hogy ő sodródik a kanyar végén, úgy védi ki a kanyar elején közepén, hogy közel megy a
hogy
felezőhöz.
Már bejön a közel,
viszont
középre.
Nem is tudja, hogy hol hibázt el a dolgot, és csak egyet tud, az van beidegződve, hogy biztos, hogy a kanyar végén megyek majd az útpatka felé, tehát nekem egy saját helyet kell kialakítanom, egy biztonsági zónát. De ezáltal beleteszi magát egy másik fajta vészhelyzetbe, hogy egy beláthatatlan kanyarba is belemegy, és nem kell irdatlan sebességre gondolni. Tehát nagyon sokszor ugye a motorosokat vádolják, mindenki 200-zal megy, most már 210-re vagyunk az utakon, 98%-ban nyugodtan motorozó emberek vannak. Itt elég a kressz határain belül is gondolkodni, egy 90 km/h kicsit kanyargós úton el lehet rontani úgy 70-80-nal a kanyart, hogy belemegy valaki az árokba, hogyha nincs motorkezelési készség. Visszatérve az eredeti gondolatmenethez, amikor a motoros azt tudatosítja saját magát, mert ezerszer vedd be úgy balkanyart, hogy húzódik mondjuk egy útpatka felé, akkor beleviszi magát olyan kockázatba, hogy mi van akkor, hogy jön egy szembejövő, akár biztos szabályosan közlekedő autó, abban a példában a motoros elkezd menekülni kifelé. És akkor ennek vannak különböző fejleményei, rosszkor volt rossz helyen, sodres az út, gödör van, keskenyebb az út, eső van, fehér aszfalt van, megcsusszan egy kicsit a motor, és abban a pillanatban már hibás volt a kanyarbevétel, és nem is tudja a motoros, hogy ő nem ott hibázt el, amikor megcsúszott, hanem ott, amikor eldöntötte azt, hogy a felezőhöz közel húzódik, és jött egy olyan körülmény, ami megváltoztatta az ideális dolgokat.
Egyébként a 10 kanyarból 9-ben biztosan egy kamion szembe. Én mindig arra számítok, tehát nagy testű autó, és az valóban ezt nézni kell, és így kell mozogni vele. Hogyan dolgozzuk fel ezt a könyvet? Mert voltak éppen azért egy print kiadványról van szó, tehát valószínűleg nem úgy fogjuk olvasni, hogy ülünk a motoron, és magunk elé oda tesszük. Esténként ezt el lehet olvasni, utána pedig lehet gyakorolni, de alapvetően mi a jó metodika ennek a könyvnek az elolvasására és a feldolgozására?
5. éve megy a kanyarodás képzés, és ugye folyamatosan várom a visszajelzéseket, és kapom is a résztvevőktől a visszajelzéseket. Majd nagy szeretettel várlak téged is, és majd te is el tudod mondani személyesen, hogy mit tapasztalsz. Saját magadon, nem a képzésen. Hogy alapvetően tömény. Tehát eleve motort irányítani az sokkal összetettebb folyamat, mint egy autót. Az autóba beülsz, ott nincs súlypont, nincs semmi, ott egy darab kormánykerék van, amit eltekersz, és arra megy az autó. A motor ennél sokkal összetettebb dolog. Ez az, ami már egy kicsit bonyolultabbá teszi a motornak a működését, még azok számára is, akik több tízezer kilométert motoroztak, mert nem ismerik a kanyarfázisokat. Szándékosan a könyv úgy lett összeállítva, hogy van tömény olvasmányos rész, mert muszáj belemenni a részletekbe, hogy bizonyos dolgokat megértse. Nem fizikai alapon mentem bele szándékosan, hogy ne kelljen újra visszajönni az iskolapadba és megérteni azt, hogy mitől tapad egy gumi, hanem a maga a megoldás, mindig azt szoktam mondani példának, hogy ahhoz, hogy te egy mikrohullámos sütőben megmelegíts egy kaját, neked nem kell tudnod a belső szerkezetének a működését, elég tudni azt, hogy melyik gombot kell megnyomnod. Én ugyanebből indultam ki, hogy elég tudni azt, hogy mikor, milyen kanyarfázisban neked milyen teendőd van, és háromféle módon lett ez a könyvbe nagyjából így leírva. Egyik a tömény módon, amikor nagyon sűrűn vannak a betűk. Aki nem szeret annyira olvasni, azoknak megcsináltuk fotó alapon, rossz és jó példa kanyarfázisonként felbontva, alatta egy rövid kísérőszöveg, hogy értse azt, hogy mit lát a képen, illetve grafikus alapon konkrétan lerajzoltuk, mint egy drónról látnád az utat, hogy tulajdonképpen bizonyos mozdulatoknál, bizonyos kanyarfázisoknál mi történik a motorossal, hova jut a motor, miért csodródik át, miért vannak azok a hibák, amiket elkövetsz, vagy mi az, ami, hogy te motorozol, tehát biztos vagyok benne egyébként, hogy minden motoros felismeri benne a saját hibáit, saját stílusát, úgy, hogy eddig el sem gondolkodott azon, hogy amit csinál, az egy hiba. Egyébként.
Hát ráadásul ugye még pluszban színekkel jelölted azokat a távokat, ami a fékezés, a döntés, kigyorsítás, tehát még a színek magyarázzák is azt, hogy hogyan lehet mondjuk egy kanyar technológiát úgy megcsinálni, hogy az jó legyen és biztonságos.
Így van, tehát a maga a kanyar fázis fel van bontva arra, hogy meddig tart egy fékezés úgy, hogy a lehető legnagyobb balesetveszély mentességed legyen egy kanyar megközelítéskor, hol hibázol el, amikor fékezel, mi az, amikor a motor irányítása a stabil marad alattad. Gyakorlatilag az egész könyv arra épül, hogy te megértsd azt, hogy tök mindegy, hogy robogón ülsz, chopperen ülsz, túramotoron, sportmotoron, hogy maga a teendőid a kanyarokban ahhoz, hogy te ott stabil és instabil motor között tudják különbséget tenni, azok a fajta apró kis mozzanatok, ezek nem nagy dolgok igazából, csak sok van belőlük.
És nagyon gyorsan kell dönteni.
Nagyon gyorsan, de igazából az a helyzet, hogy amikor ezt nagyon sokszor megcsinálod, akkor kialakult most a jelenlegi motoros helyzetedben, vagy a motoros tudásodban egy valamilyen képzeted, és azt gondolod, hogy ezt nem lehet tovább maxolni. Én meg megmutatom a másik oldalát, hogy hogyan is néz ki az, amikor elkezdjük tudatossá tenni akár egy kanyarnak a felismerését. Mindig a kedvenc fogalmam az ismeretlen út. Amikor azt mondja a motoros, hogy azért nem tudok menni jól, mert az ismeretlen úton megyek. Holott egyébként minden út ismert, az attól függ, hogy mennyit látsz be belőle, ez meg attól függ, hogy milyen tempóval haladsz a kanyar felé, és hova nézel. És onnantól kezdve, hogyha te belátsz egy szakaszt, az mindig ismert lesz.
Ráadásul ide felírtam magamnak a sokadik pontként, hogy még azt is bedobom itt, hogy a mostani technológiával pedig már a GPS rendszerek pontosan mutatják az utat, hogy mi van előttünk, hiszen ha van egy útvonalat megtervezünk és megyünk, akkor előre lehet látni akár egy-két kilométerre is, hogy mondjuk egy szerpentinen mikor jön egy nagy visszafordító kanyar, hogyan megyünk előre, de ez megint az a technológia, amelyik segíthet, de nem bízhatjuk rá magunkat.
Igen.
Viszont egy sokkal fontosabb kérdés. Melyik kanyarodása nehezebb, a balra vagy a jobbra? Ez egy örök kérdés.
Igazából a jobb kanyar az azért összetettebb, mert a bal kanyarnál jellemzően, ahogy te biztonságosan tudj, és akár másoknak a hibázását is ki tud védeni, egyfajta tematikával lehet végigmenni a bal kanyarokon, mindegy, hogy annak milyen beláthatósága, íveltsége van, mert egy bal kanyarnál, ha jobb szélére húzódsz, akkor mindig a legnagyobb beláthatóságot kapod. Ilyenkor még ebben a mondatban még beletartozom 30 másik mondat, hogy miért veszélytelen a bal kanyarba jobb szélé menni. Általában azt szokták mondani a motorosok, persze, de lemegyek az árok, hát ott van elhibázva a dolog, hogy nincs kanyartempó, nincs motorkezelés, és fél a saját tudásától, mert hiányos. A jobb kanyaroknál van az, hogy nem mindegy, hogy a jobb kanyarba hova pozícionálod a motort. Háromféle jobbos kanyart különböztetek meg egymástól, a nagyon szűk beláthatóságot adó kanyart, a közepesen belátható kanyart, és a nagyon-nagyon nagy beláthatóságot adó kanyart, és ez alapján lehet eldönteni, hogy egy motornak a pozíciója az felezősz húzódva jó, a sávot közepén vagy a jobb szélén. És itt teszem hozzá, hogy ugye van egy keresztszabály, amire azt mondjuk, hogy a jobbra tartási kötelezettség. Na most a helyzet az, hogy én szoktam beszélgetni rendőrökkel, és azt nagyon nem tudja senki, hogy a rendőröknek is van egyébként egy kressz értelmező könyvük, ami alapján a kressz szabályokat tudják értelmezni.
Mennyiben
most
más?
Nem akarok ebbe belemenni, mert most lehet, hogy egy csomó rendőr azt mondja, hogy na jó, figyelj, ne feszegess ezt a témát, mert nekünk akkor át kéne írnunk a kresszt. A helyzet az, hogy jobbra tartási kötelezettség nem biztos, hogy feltétlenül mindig azt jelenti, hogy az útpatkán kell a motorosnak menni. Úgyhogy meg ugye benne van a kresszben az is, hogy neked mindig a legnagyobb biztonságot kell választanod az úton. Na most a motoron igazából a biztonság az ott van, ahol autóban ülsz egy jobbos kanyarnál. Gondolj bele, hogy autóban hol ülsz.
Baloldal.
A felező mellett?
Hát persze, felező mellett.
Na most onnantól kezdve,
hogyha
a jobbos kanyar beláthatóbb a felező mellett. Igen. Abban az esetben, ha a jobbos kanyar beláthatósága, az engedi neked azt, hogy te a felező mellé húzod. Na most ezért írtam könyvet, mert ugye ezt nem lehet 5 perc alatt elmondani, és ezért rajzoltuk le, meg fotóztuk be, hogy melyek azok a fajta kanyar típusok, ami alapján te el tudod dönteni, hogy a motorodnak a pozíciója az hol van a megfelelő.
Hát pontosan is, hogy visszalőve arra, amit mondta, hogy mondjuk egy jobb kanyar 3 beláthatósága, ha egy visszaforduló hajtókanyarba megyek jobbra, akkor értelemszerűen nem a jobb oldalra húzódok, mert olyan szűken kell venni, hogy csak az ember bedőlhet jobbra, hanem akkor kimegyek, és akkor úgy veszem a kanyart.
Hát mondom, ez attól függ, hogy a kanyar igen. felé közeledve te mennyit látsz a kanyar beláthatóságából. Itt jön az első, legeslegelső motoros hiba, hogy túl közel néznek a motorosok saját maguk elé, és soha nem azt nézik, amikor már közelítenek egy kanyar felé, hogy egyébként a kanyarnak a végpontja, az ahogy közelednek felé, az távolodik-e vagy sem. És onnantól kezdve tudod meghatározni azt, hogy egyébként mennyit látsz be a kanyarba, és amikor már a kanyarodást megkezded, akkor már neked fel kell venni a megfelelő pozíciót, de egyébként valószínűleg a kérdésed arra vonatkozott, hogy technikailag a jobb vagy balos kanyar megy, hogy
igen,
megy.
Igen, hát ugye azt is mondjuk, hogy én balkezes vagy jobbkezes vagyok, melyik félteke működik jobban, mert minden ember egyébként könnyebben kanyarodik valamelyik irányba.
Ez egy idő után eltűnik. Tehát, hogyha sokat motorozol, és alapvetően tudatos a motorkezelésed, akkor egy idő után eltűnik, és nincs az, hogy a jobb meg a bal könnyebb megy. Mindenkinek egyik kanyar jobban megy, de ez kilométer kérdés és eltűnik.
Amikor a kezembe vettem a könyvet, de még nem nyitottam ki, akkor arra gondoltam, hogy remélem olyan ez a könyv, hogy, mert a technológia már megengedi, hogy bizonyos helyeken csak oda teszem a telefont, ráteszem mondjuk egy QR kódra, és ott megjelenik az a kis kísérő videó, amit látok, elolvasom, és a miénk a világ.
És találsz is benne, igen, találsz benne, igen. És egyébként abszolút kitaláltad a gondolatmenetünket, mert ez volt az első elképzelés, hogy minden oldalon lesz egy QR kód, viszont olyan írdatlan mennyiségű munkát igényelt volna ez a dolog, hogy a könyvkiadást azt igazából meghatározta volna, és csúsztatnunk kellett volna. El is kezdtem, kb. Leforgattam a 60%-át a könyvnek, és utána azt mondtam, hogy nem ez lesz a jó megoldás, és mivel én ezt a könyvet hosszabb távon szánom, legalább azért egy 5-7 éven keresztül remélem, hogy pörögni fog a motorosok között, ezért én folyamatosan fogom feltölteni. Nyilván nem fogok 5 évet várni, míg végigmegyek a könyvön, de folyamatosan töltöm föl a könyvből a tartalmakat. Figyelem azt, hogy mik a visszajelzések, miből jön több kérdés, és arra fogok reagálni mindig a következő videóban. Nagyjából egy-két hetente mindig fölteszek kis apró jellegű dolgokat, amiből aztán a végén összeáll videóformájában is az egész könyvnek a tartalma.
Tehát valóban olvasmányos a könyv, meg nézhető is a könyv, egyre több kis filmet fogsz föltenni. Itt a beszélgetés végén egy teljesen személyes kérdés. Azt mondtad, hogy megvetted életed motorját.
Ja, igen.
Mondjuk nagyon kíváncsi lennék, ha megtesztenéd a rajongó táborodat, vagy a követő táborodat, hogy vajon melyik motor lehet életed motorja. Lehet, hogy most nagyot néz. Ha akarod, mondd el, persze.
Igazából ők már tudták, mert én ezt egy pár éven keresztül már így emlegettem mindig, hogy valamikor lecsapok egy 92-es évjáratú CBR 900 RR-re. Nekem volt annó 99-es évjáratum, de a sport, ugye én azért alapvetően sportmotorázásból jövök, amellett, hogy most már nagyon régóta nincsen sportmotorom, de az első 15 évemet azon éltem, és mindig is vonzott a 1992-es első kiadású CBR. Még gyerekként lapozgattam motoros újságokat, és amikor először Magyarországon is megjelent motoros újság, és ott volt benne 878 ezer forintba került az első fekete CBR 900, hát az beleég az agyadba. Tehát te is, amikor elkezdtél motorozni, szerintem neked is volt egy elképzelésed. Azért, akik 90-es években kezdtek, azok mindenki volt egy irányvonala, és nekem azért ez nagyon-nagyon-nagyon régóta ki szívem csücske, és ráadásul most a retro hullám az megérkezett, és szerencsém módon Magyarországon le tudtam csapni egy szép példány.
És volt egy csufniban valahol letakarva perzsa szőnyeggel.
Igazából egy olyan sráctól vettem meg, akinek volt 4 motor a garázsban, 2 új, meg 2 régi. Aztán mondta, hogy most már igazából tárolási problémái vannak, úgy nem tud ennyit használni, aztán lecsaptam rá, úgyhogy végre van egy 92-esem. Még nem mentem vele, tehát bevittem egy műhelybe, hogy vizsgálják át, meg pár dolgot visszalakítunk eredetire, mert nem minden eredeti volt rajta, alkatrészek, féktárcsak, ilyesmik ki lesznek cserélve. Nem egyszerű hozzájutni, tehát most már azért 30 éves motorokról beszélünk, igen, és nem egyszerű normális alkatrészt találni, de ebbe pont ez a szép. Azt gondolom, hogy valaki elkezd egy régi motort összeállítani, hogy vadász le a világból. Pontosan. Ausztrálián keresztül, Japánon, Amerikán keresztül, hogy hol kapsz alkatrészeket.
A Kanyarvadász című könyvről beszélgettünk, és ajánljuk mindenkinek, aki motorozik és motorra szeretne ülni, aki ezt elkövette, és nekünk egy kicsit erről mesél, Fodor Donát, ezt tudják egyébként?
Nagyjából igen, de sokan meglepődnek. Pedig nem titkoltam eddig soha.
Dodor volt a vendégem. Köszönöm
szépen.